Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kárpáti János. Mielőtt ismertetném a mai műsor tartalmát, engedjék meg, hogy felhívjam a tisztelt hallgatók figyelmét arra. A Progress Alapítvány könyvbemutató vitaestet rendez az Orbán rezsim uniós kudarca a Soros elnökségben címmel. Jövő szerdán, tehát január 15-én délután 5 órakor a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a székházában, a 6. kerület Vörösmarty utca 47/A cím alatt. A Progress Alapítvány ugyanis rövidesen tanulmánykötetet jelentett meg a 2024 második felében lezajlott magyar-soros EU elnökségről. A jövő szerdai rendezvényen, amely az unió oldaláról összegzi a magyar elnökséget, bevezető előadást tart és a vitát vezeti Balázs Péter volt külügyminiszter. Februárban lesz egy második vitaest is az elnökség magyar hátteréről. Tehát még egyszer jövő szerdán délután 5-kor a MOSZ Vörösmarty utcai székházában. Most pedig lássuk a mai műsor programját. Ezúttal nem távoli tájakra, hanem csak ide a szomszédságba látogatunk. Beszélünk arról, hogy Németország alig, hanem őrségváltással járó választásokra készül. Ausztriában a szélső jobbnak áll a zászló a tavaly szeptemberi választás nyomán. Horvátországban most vasárnap lesz az elnökválasztás második fordulója. Végül Lengyelországról lesz szó, amely az imént említett soros EU elnökség szerepkörében Magyarországot követi. De a Varsó-Budapest viszony most minden, csak nem harmonikus folyamatosság. Tartsanak velünk! Eurozóna. Első beszélgető partnerem Német András, a HVG külpolitikai újságírója. Szervusz, boldog új évet!
Szervusz, boldog új évet!
Az európai integráció motorjaként szokták emlegetni a két legnagyobb uniós tagállam, Németország és Franciaország együttműködését, csak hát pillanatnyilag az a helyzet, hogy se Berlinben, se Párizsban nincs szilárd kormányzó többség. Ebben a műsorban nemrég beszéltünk arról, hogy milyen nehéz helyzetbe lavírozta magát Macron elnök, és hogy a szélső jobboldali Marine Le Pen súlyos árnyékot vet a francia politikára. Németországban február 23-án tartanak választásokat, miután összeomlott a szocdemliberális zöld párti koalíció. A felmérések szerint most a kereszténydemokraták állnak győzelemre, de kivel tudnak majd összefogni, hiszen a második legnépszerűbb párt szélsőjobbos alternatívát kínál Németországnak.
Igen, és a többi párt pedig viszonylag rosszul fog szerepelni, tehát ugye említetted a mostani koalíciót, ami az FDP, a liberális párt is benne volt, ők talán becsúsznak a parlamentbe 5%-kal, de egyáltalán nem biztos. Ugye tavaly három tartományi választás is volt Németországban, és ott pont az mutatkozott, amiről beszéltél, hogy megerősödött az alternatíva Németországnak nevű, szerintem szélső jobboldali párt, sokak csak radikálisnak és populistának nevezni, szerintem ez egy szélső jobboldali párt, amelyben sok vezető és magasrangú tisztviselő szimpatizál a náci múlttal, tehát Türingiában és Szászországban ők végeztek az első helyen, és az is aggasztó jel egyébként, hogy van egy baloldali populista szélsőséges párt, a Sarah Wagenknecht szövetség, amely szintén jól szerepelt, és Türingiában és Szászországban is a voksoknak több mint felét kapták meg, és az egy nagyon aggasztó dolog, hogy Németország egyes tartományaiban ennyire a szélsőségesek ki a többség. A nyugati ország részben valószínűleg ez nincs így, sőt a közönkutatások szerint egyáltalán nincs így, de az ország egészét nézve, meg a trendeket nézve az utóbbi évek fejleményeit, ezek egészen aggasztó dolgok.
Igen, a legutóbbi közvéleménykutatás, amit láttam a Wagenknecht szövetségnek, szövetségi szinten 6%-ot jelez előre, tehát egy parlamenti küszöb fölötti eredményt. No most akkor tehát a kereszténydemokrata, kereszténszociális unió, az úgynevezett uniópártok, jobb-közép, konzervatív irányzatú pártszövetség, hagyományosan mindig a szociáldemokrata demokratáknak volt az ellenpontja, tehát vagy ők, vagy a szozdemek szerveztek maguk köré koalíciót rendszerint, és eddig ez sokáig jól működött, és a CDU-CSU mindig elzárkózott attól, határozottan, keményen elzárkózott attól, hogy az alternatívával, ezzel a szélsőjobboldali csoportosulással összeálljon és koalíció képesnek mutatkozzék. Van-e várható többség a többiekkel, hogyha illetve össze tud-e jönni, tehát annyira sokféle ez a többi párt, szozdemek, zöldek, liberálisok, hogy egy törékeny többséget lehet remélni, vagy pedig nyit a CDU-CSU az alternatíva felé?
Én szerintem sikerül feltartani ezt a kordon szanitert az AfD irányába pillanatban még, tehát ugye a közönkutatások szerint 30-32%-on áll a CDU-CSU, hogyha az FDP bejut és egyedi parlamenti helyeket is szerez emellett, a CDU-CSU-ban abban bíznak, hogy a liberálisokkal talán sikerül egy ilyen sárga-fekete koalíciót létrehozni, de az sem kizárt, hogy említetted a szociáldemokratákat is, akik várhatóan nem fognak jól szerepelni, de azért jelentős erő marad, 20% körül eredménnyel van, annál van a kevesebbel. Tehát az sem kizárt, hogy nagy koalíció jön létre, éppen azért, hogy kizárják az AfD-t. De ugye még az is előfordulhat, hogy a Várjainknek szövetség is bekerül ebbe a játékba, de ezt azért kevésbé tudom elképzelni. Ugye a CDU-CSU egyedül az zárta, hogy az AfD-vel lépjen koalícióra, mástől nem. De az mindenképpen egy furcsa koalíció lenne, amiben egy erősen szélsőjobboldali, vagy szélsőbaloldali párt is bekerül. Ráadásul a CDU-CSU tudjuk azt, hogy ők mindenféleképpen Európai Unió pártiak, Oroszországot tartják agresszornak, és Ukrajnát segítenék, míg a Wagenknecht szövetség az Németországban nagyon sokan Moszkva 5. hadoszlopának nevezik, nem véletlenül, tehát ők azok, akik teljesen egyértelműen Putyin párti politikát folytatnak. Tehát ugye rövidre zárva a CDU-CSU-ban annak önnek a legjobban, hogyha elég lenne a liberálisokkal egy koalíció, de nem kizárt, hogy rákényszerülnek egy nagy koalícióra, amiben azért rengeteg veszélyforrás van.
Ha sikerül a liberálisokkal a CDU-CSU-nak kormányt alakítania, akkor annak a politikája alapvetően a legfontosabb pontokon miben fog eltérni az eddigi közlekedési lámpa koalíciónak nevezett politikától, mert ugye ott voltak a piros, a szozdemek, a sárga, a liberálisok, és ott voltak a zöldek. Ezekhez képest miben lesz alapvető változás, vagy lesz-e egyáltalán alapvető változás?
Szerintem hangsúlyozottabbá válik egyébként Ukrajna támogatását. Tudjuk azt, hogy Olaf Scholz jelenlegi kancellár folyamatosan Ukrajna egyik fő támogatájának nevezi Németországot és magát, de azért azt is tudjuk, hogy a keresztény demokraták vezetése sokkal inkább Ukrajna párti. Van is egy ilyen vicc egyébként Ukrajnában, hogy hogyan hívják az Oroszország leghatékonyabb harckocsi elhárító fegyverét, és a válasz az Olaf Scholz, tehát ugye tudjuk azt, hogy későn és kevés harckocsit adották Németország, míg a CDU-CSU vezetői egyértelműen hangosabban támogatják, és azt is elképzelhetően adják, hogy további új modern fegyvereket adjanak át Ukrajnának. Szerintem a környezetpolitikában is lesz változás, tehát egész Európában érződik az, hogy ez a zöld hullám egy kicsit visszaszorulóban van, és lassítani fogják ezt szerintem Németországban is, de alapvetően nem változik szerintem a sikerül ilyen koalíciót létrehozni, tehát marad az Európai Uniós irányultság. A külpolitikában sem várok különösebb változást, tehát ha sikerül egy ilyen koalíciót létrehozni, azt szerintem európai és a világ számára is egy jó megoldás lenne.
Minap nagy port vert fel Németországban, hogy Elon Musk az alternatívát biztosította támogatásáról, interjút készített az alternatíva társelnökével, Alice Weidel-lel, és hát ugye más európai országokban is előjönnek ezek a dolgok, hogy kik avatkoznak bele a különböző választásokba. És a németek közül nagyon sok kommentárt olvastam, hogy fel vannak háborodva azon, hogy Elon Musk, ugye magyar hangja Donald Trump, ha, illetve fordítva, akkor ők amerikai részről milyen viszonyra lehet számítani ennek az akár CDU-CSU, tehát alapvetően jobboldali irányultságú vezetésű koalíciónak?
Ha német lennék, én is fel lennék háborúban, tehát ez tényleg teljesen elfogadhatatlan, ez a fajta mérték, amivel Elon Musk belavatkozik a német politikába, de egyébként a britbe is, ahol ugye Nigel Farage lemondását szorgalmazta a reformtálpéréről, és amikor ugye azt mondják, hogy miért ne lenne joga Elon Musknak beleszólni a német választásokba, akkor azért arra figyelni kell, hogy ő a tulajdonosa és a működtetője az X mikroblognak, és az ő...
leánykori nevén Twitter.
Igen, és az a Musk megnyilatkozások azok ahhoz is eljutnak, akik ilyen abszolút nem kíváncsiak, tehát több tíz, több száz millió ember olvassa Elon Musk álláspontját, és ezekben azért rengeteg pontatlanság van, tehát ahogy Donald Trump is azért sokszor haladban áll a tényekkel, Elon Musk nyilatkozataiban is nagyon sok a tévedés, de ugye arra is figyelmeztetnek a németek, akik tényleg felháborodtak, hogy nem csak Elon Musk miatt erősödik az AfD, tehát egész Európában, az egész világon lehet látni ezt a folyamatot sajnos, hogy a szélsőségek erősödnek. Én néztem statisztikákat, hogy 30-40 évvel ezelőtt a két nagy párt állt, hogy a CDU és a Szociáldemokrata párt hány százalékot szerzett, és ezek az eredmények 80% körül voltak. Az utóbbi választásokon ez lement 48-50%-ra, és ezeket a százalékokat a szélsőségek hótolták, de ugyanez van Ausztriában, ugyanez van Franciaországban, Hollandiában is ugyanez van, tehát a szélsőségek, a populisták törnek előre, és az igazán érdekes, hogy ennek mi van a hátterében, és hogyan lehet ezt megállítani. Tehát én most rövid távon optimista vagyok, és arra gondolok, hogy mindenképpen egy Európa-párti, Unió-párti kormány kerül hatalma Németországba, de nem vagyok biztos abban, hogy ugyanez lesz a helyzet 10-15 év múlva is, tehát a trend az mindenképpen aggasztó, és nem csak Németországban, hanem Európa többi országában és az USA-ban is, ahol ugye Donald Trump számomra teljesen meglepő módon megnyerte a maga második választását.
Igen, és hát említetted Ausztriát, ahol a fősodorbeli pártoknak a nyögvenyelős, hosszan elhúzódó, hát tavaly szeptemberben voltak a választások, azóta a húzódó kormányalakítási próbálkozás az zátonyra futott, és most a szélső jobboldali Szabadságpárt kezében a lehetőség, ha rá tudja venni a jobbközép néppártot, hogy az kisebbik partnerként, mondjuk így segítcsapatként hajlandó legyen összeállni vele. Milyen esélyt adsz ennek?
Nem túl nagyot, tehát ugye azt tudjuk, hogy a néppárt és a szociáldemokrata párt között a költségvetésről folyó vita miatt szakadtak meg a tárgyalások, és ugye benne voltak az első hetekben a liberális, sok a neom is, akik még korábban léptek ki ebből, és most valóban tényleg a Herbert kivővezett Szabadságpárt tárgyal a néppárttal, de ez a két párt azért erősen különbözik egymástól. Azt tudjuk, hogy azért a néppárt szabott feltételeket, az egyik az, hogy Oroszország barátságát vissza kell fognia a Szabadságpártnak. Egyértelművé kell tenni az, hogy kiáll a liberális demokrácia mellett, az unió mellett, és azért erre nem lesz feltétlen hajlandó az SPÖ, ami viszont mégiscsak a koalíciós szerződés megkötése felé tereli a néppártot, és az azért a közelkutatások. Tehát tudjuk azt, hogy 26%-hoz kapott az SPÖ a szeptemberi választáson, hogyha most lennének a választások, akkor már bőven 30% fölött lenne ennek a szerintem szintén szélsőséges pártnak a támogatottsága. Tehát ahogy telik az idő, és tart az alkudozás, úgy nő az FPÖ támogatottsága, és hogyha nem sikerül megállapodni, akkor nincs más út, mint az előrehozott választás, ott pedig a hagyományos pártok számára még rosszabb eredmény születhet.
Hát ugye Ausztriában volt már példa arra, hogy a Szabadságpárt bekerült a kormányba kétszer is, de mind a két alkalommal úgy, hogy ő volt a kisebbik partner. Tehát 2000-ben Wolfgang Schüssel vette őket be a kormányba, néppárti kancellár, és mikor 17-ben, amikor szintén Sebastian Kurz kötött velük koalíciót, de hát akkor azért a mérsékelt konzervatív jobboldali néppárt adta meg az alaphangot. Most pedig Herbert Kickl, akit egyébként Lendvai Pál Ausztria kétségkívül legerőteljesebb szónokának nevezett, ami persze nem az értéktartalom minősítése, hanem az, hogy nagyon jó szónok ez a Kickl. Tulajdonképpen ő egy eléggé dermesztő kifejezést szokott használni, hogy népi kancellár kíván lenni, Volkskanzler, és ez úgy sokaknak úgy a fülét irritálja, és hát végül is a Szabadságpárt kapott 29, és a néppárt kapott 26%-ot, tehát azért ebben a koalícióban, ha létrejön, már pedig ugye a néppártiak félhetnek a közvélemény kutatási trendektől, és akkor bemehetnek ebbe a koalícióba, ott azért mégis Kickl fogja megadni az alaphangot.
Igen, és ez valóban nagyon jelentős különbség, hogy az általad említett két korábbi koalícióban ők voltak a segédcsapat, és most történne meg először a II. Világháború után, hogy a szélső jobb a vezető szerep, és ugye azt jelenteni, hogy Ausztriában lebontották ezt a Németországban álló cordon sanitaire, de mi azt is tudjuk, hogy az a két kormány, amelyben részt vett az FPÖ, azért messze volt a diadal menettől, és abban sem vagy biztos, hogy ha most összeáll a néppárt és az FPÖ, akkor az valóban tartós tud lenni. De itt van még egy fontos dolog, hogy ugye mondtad, hogy az FPÖ a szélsőséget képviseli, míg a néppárt a mérsékkel. Az az egyik talán a legnagyobb baj az európai politikának, hogy a fősodorhoz tartozó pártok is egyre inkább veszik át a szélsőjognak a retorikáját és programját. Tehát úgy akarják kifogni a szelet akár Hollandiában, a Szabadság pártvitorlájából, akár Németországban, akár Ausztriában, hogy bekeményítenek a migráció, a gazdaság és egyéb területeken. De a politológusok és az eredmények is azt mondják, hogy ez a fajta politika nem működik. Tehát azért mégiscsak az a tendencia egész Európában, hogy ezek a szélsőséges erők erősödnek, és ahogy a fősodorhoz tartozó pártoknak meg kéne tanulnia aktívabban képviselni, és megkülönböztetni magukat ezekkel a szélsőségektől, hogy átvennék a retorikájukat.
A nyugat-európai médiában olvastam olyat a feltételezhetően létrejövő Kickl kormányról, hogy osztrák barbárok állnak Európa kapujánál. De olvastam olyat is, hogy ne aggódj, Orbánból csak egy van. És ez utóbbi kommentár szerzője azzal érvelt, hogy a Kickl kormányzat egyfajta Orbán light kormányzatot vagy irányvonalat követ majd. Nem kell attól tartani, hogy oly mértékben szembehelyezkedik a bevándorlás és más kérdésekben az európai fő trendekkel, mint a magyar miniszterelnök, hanem valamiféle köztes, kompromisszumos utat fog követni. Mi a véleményed ezekről a lehetséges értékelésekről?
Ez a wishful thinkingnek a tipikus példája. Tehát én attól tartok, hogy minél több országban jutnak hatalomra ilyen erők, annál inkább felbátorodnak. És azért azt látjuk, hogy ugye van egy Orbán Viktorunk, lesz valószínűleg egy Kickl kormány Ausztriában, hogyha az Európai Unió piszkáló és Ukrajnát valamilyen szinten támadó politikusokra beszélünk, akkor beszéltünk Szlovákiáról is, amelyik ugye most azzal fenyegetőzik, hogy különböző dolgokat megvétóz az Európai Unióban, hogyha Ukrajnát nem tanítja Móresre az Európai Unió miatt, hogy Kijev lezárta az Ukrajnán keresztül vezető orosz gázcsöveket. Tehát minél több ilyen párt lesz, annál bátrabban fognak politizálni. Az valószínűleg igaz, hogy legalábbis eleinte kikről, ahogy egyébként Robert Fico miniszterelnök is visszafogottabb, mint Orbán Viktor, de nem vagy benne biztos, hogy ez tartósan így marad. Különös akkor nem, hogyha a vártnál jobban szerepel például az AFD Németországban, vagy például a franciaországi választásokon a szélső jogi jelölt egy diadalmaskodik majd, vagy akár a parlamenti választásokon. Mi azt is tudjuk, hogy Franciaország, mennyire említetted is, hogy szörnyű belpolitikai válság van, ami előbb-utóbb ott is azért én attól félek, hogy a nemzeti tömörülésnek a további erősödését fogja hozni. Tehát minél több ilyen párt van, annál bátrabbak lesznek ezek a politikusok.
Igen, beszélnek arról, hogy Franciaországban is elkerülhetetlen lesz talán a újabb választások megtartása, mert a mostani szituáció nem igazán tartható. Ha a franciáknál és a németeknél is megerősödik a szélső jobb, akkor az utolsó kérdésem okát veszti, de ha nem, akkor azért mégis felteszem, hogy fönnállhat-e egy ilyen regionális törési veszély Európában, mert itt van ugye Magyarország, itt van Szlovákia, akkor, hogyha itt lesz Kikl, és ősszel Csehországban parlamenti választásokat tartanak, és arról beszélnek, hogy Babisnak jó esélyei vannak a visszatérésre, akkor az egykori monarchia országaiból nagyon szépen összeállhat egy ilyen radikálisan jobboldali képződmény, amely hát keletre van az Európai Unió centrumától.
Abszolút igaz, tehát én is olvastam, meg én is látom ezt, hogy tulajdonképpen tényleg a monarchia kezd újraépülni. Ez egy abszolút valós veszély szerintem, és aggasztó is, és csak ugye azt is tudjuk már, hogy Olaszországban már azért City hatalmal került egy szélső jobbhoz közel álló, hanem szélső jobbos kormányfő, aki ennek a belpolitikája teljesen egyértelműen a szélsőjobbot képviseli, míg a külpolitikája sokkal inkább európai irányultságú. Tehát visszatérek ahhoz, hogy egész Európában sajnos jellemző a folyamat, és talán részben azért is, mert nagyon sok olyan pikket olvasok, amely szerint az utóbbi két generáció az, amelyik először rosszabbul, mint az előttük lévő generációk, és ezek a nemzedékek, ezek elégedetlenek és sokkal inkább nyitottak a szélsőségek felé, csak ez majd lehet, hogy magyarázza, de semmiképpen sem megnyugtató.
Németh Andrásnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, attól tartok, folytatni fogjuk. Szervusz, legjobbakat!
Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra, szervusz!
Eurozóna.
Most pedig a vonalban Bódis Gábor balkán szakértő, üdvözlöm, és bujék!
Bujék, üdvözlöm a hallgatókat is.
A téma viszont gyakorlatilag ugyanaz, amiről eddig volt szó, mert ugye hát a horvátországi elnökválasztás vasárnap tartandó második fordulójába a szociáldemokrata támogatottságú Zorán Milanović jelenlegi államfő és a horvát demokratikus közösséget maga mögött tudó Dragan Primorac jutott be. Milanović az első fordulóban már majdnem megszerezte az 50%-ot, így csak hajszálon múlt, hogy újabb fordulót kell tartani. Ami viszont furcsa, hogy európai szocdem politikustól alig ha várható módon Milanović rendszeresen ostorozza az EU-t, a NATO-t és a Moszkva elleni szankciókat. Néha horvát Trumpként is emlegetik őt, és a jelek szerint igen népszerű. De akkor mitől van az, hogy a horvát kormányzat viszont nyugatbarát irányvonalat követ?
Hát azt hiszem, hogy fordítva van a dolog. Amiatt lett Zorán Milanović egykori több mandátumban is miniszterelnök, szocdem miniszterelnök, amiatt lett szuverenista, hogy ezt a modern kifejezést használjam, és euroszkeptikus, amióta Andrej Plenković is a jobbközép horvát demokratikus közösség kormány a jó fiú szerepét játsza Brüsszelben. Tehát mindenben tartja magát az EU előírásainak, mindenképpen minden alkalommal jól szavaz, és Zorán Milanovic, aki egy, hát hogy mondjam, egy nagyon is tapasztalt politikus, az megérezte, hogy itt lehet keresni valamit ebben a szuverenista szférában, úgyhogy ez nem, hát nem csak rá jellemző, hiszen ez a magyar politikában is történt úgy, hogy váltottak pártok ideológiát, sőt, még Churchill is előfordult, úgyhogy ami a magát a választásokat illeti, itt magában az, hogy ki lesz Horvátország államfője, az annyira nem meghatározó jellegű sem a horvát belpolitikában, sem a horvát külpolitikában és a régiós politikában.
Az elnöki jogkörök azok korlátozottak? Tehát...
Korlátozottak a jogkörök, de nagyobbak azoknál, mint például a magyar, amelyekkel a magyar államfő rendelkezik, hiszen közvetlen választáson választják meg, és ez a legtöbb nyugat-balkáni országra jellemző, tehát van beleszólása például a külpolitikába, a külképviseletek megnyitásába, ő a hadsereg főparancsnoka, és tényleg a jóváhagyása kell, nem csak a bólogatás ahhoz, hogy parancsnokokat nevezzenek, kiváltsanak le, stb. De magában véve itt Horvátországban is a kormány kormányoz, és nem az államfő. Na most, ami miatt ennek és a szuverenista politikát ezért játszotta meg Milanovic, hogy minél nagyobb népszerűséget tegyen szer, mert van erre ebben készség, vagy várakozó készség a horvát közvéleményben, amely lehet, hogy már egy kicsit unja azt, hogy állandóan a Brüsszel kiszolgálójaként lássa a saját kormányát. Mondja ezt Milanovic is, lehet, hogy igaza van, hiszen a választások első fordulójában néhány száz szavazatom úgy, hogy az első fordulóban ne nyert volna. Méghozzá ezzel a politikával.
Van-e esélye a másik jelöltnek, hogy mindenki mást maga mögé állítson, és megfordítsa az első fordulónak a sorrendjét?
Nincs rá egy esélye, senki nem ad neki esélyt. Itt most arról van szó, hogy mennyire íg le a kormányzó horvát demokratikus közösség és a maga a kormányfő Andrej Plenković, aki maga szemelte ki Dragan Primoracot, aki a régi Sanader kormány nem is sikertelen oktatási minisztere volt, de sajnos karizma nélküli politikus nem tudta maga mögé állítani még a horvát demokratikus közösség szavazóikat sem. Így hát esélye nem sok van, itt csak a vereség mértéke fontos most már az EU-barát horvát kormánynak. Tehát, hogy ne 70-30% legyen, vagy ne adj Isten 80-20% az arány, bár ez egy borzalmas vereség lenne, hanem esetleg a 40 felé közelítene, 40% felé közelítene a horvát demokratikus közösség jelöltje. Ennek viszont lehetnek belpolitikai következményei. Méghozzá a horvát kormányfőre tekintve, hiszen megkezdődhet egy erjedés a saját pártjában, hiszen ez az ő egyedüli személyes döntése, hogy ezt a volt minisztert jelöltesse, mert nem volt más, nem is vállalta, hiszen tudták, hogy Milanovic eléggé népszerű. Másodszorban májusban már önkormányzati választások lesznek. És ha egy hatalmas győzelmet arat Milanovic az elnökválasztásokon, akkor ez lendületet adhat a legnagyobb ellenzéki pártnak, a kommunista utóbb pártnak, egyébként szociáldemokrata pártnak, amely egyébként nem áll túl jó, szóval a Milanovic a sokkal népszerűbb, ötször népszerűbb, mint maga a párt, ahonnan származik. Tehát ha az előrehozott, és az önkormányzati választásokon vereséget szenvedne. Nagyon. És hát van esély, hiszen Milanovic az összes vármegyében megverte a kormány jelöltjét. Tehát még olyan helyeken is, mint Zára városa, Zadar, ahol tudva levő, hogy a horvát, hogy is fogalmaznak szépen, nacionalizmus egyik fellegvára. Mm-hmm. Még ott is a szociáldemokratának hit, és az is Milanovic vitte el a szavazatot többségét. Tehát az önkormányzati választásokon egy kudarc, akár a kormány bukásához is vezetne, és följöhetne egy szuverenista vonal, hiszen a baloldalon, az ellenzékben más komoly tényező nem létezik, mint a jelenlegi és valószínűleg jövőbeni horvát államfő.
Na és most arról egy néhány szót ejtsünk azért, hogy végül is a horvát szavazóknak miért, mi bajuk van alapvetően azzal, hogy a kormányuk eleget tesz a brüsszeli elvárásoknak. Tehát nyilvánvalóan pusztán nemzeti büszkeség, hogy miért mondunk mi mindig igent, bezzeg a magyarok mindig nemet mondanak, mondjunk mi is nemet. Nyilván nem ilyen gyerekes dac, hanem valamiféle érdekviszonyrendszer van e mögött, hogyha sokaknak tetszik az, hogy bizonyos dolgokban nem kellene mindig elfogadni az Európai Unió és az Oroszországgal szembeni politika irányvonalát, de a horvátok azért nem olyan orosz barátok, mint a szerbek például.
Sőt, igen. Pont a szerbek miatt ez ki is van zárva, hogy igen, túlságosan orosz barátok legyenek. Szóval kicsi megmagyarázhatatlan ez a dolog. Lehet, hogy túl mély ideológiai okok után kutatunk, közben csak arról van szó, hogy egy nagyon tapasztalt, szókimondó politikus sokkal jobban megnyerte a szavazók szimpátiát, mint egy szürke volt egyetemi tanár, egyébként volt miniszter, és ezzel a hangzatos akár szuverenista, akár még egy kicsit putyinpárti szólamokkal meg tudta nyerni mondjuk rá az ellenzék szavazóit, a más részről pedig a horvát demokratikus közösség szavazói a legtöbb esetben otthon maradt. Tehát azért részvételi arány is rendkívül alacsony volt, a 50% alatt. Nem lehetne azért pontos ítéletet mondani arról, hogy a horvátok esetleg horvát közvéne esetleg megváltozott volna olyan értelemben, hogy szinte hirtelen orosz pártivá, vagy inkább orosz pártivá vált volna. Mondom, ez a szerbek iránti hagyományos ellenségeskedés is gátolja ennek a kibontakozását, ennek az érzelemnek a kibontakozását.
És a horvátok gazdasági helyzete, életszínvonala mennyire ad okot az elégedettségre, vagy elégedetlenségre?
Szerintem sok okuk, hát elégedetlenségre mindig van ok, de a horvátok tekintettel arra, hogy egy véres háborút folytattak, még a 90-es években, azóta felzárkoztak az Unióhoz, és már nincsenek az utolsó között semmilyen adat szerint az Unióban, bevezették az eurót, ezen a téren is hát voltak nehézségek, de működik az euró, beléptek a Schengenbe, a turizmus egyre jobban, és egyre jobb, és egyre drágább Horvátországban, úgyhogy nagyon sok okuk panaszra nincs, nagyon sok vendégmunkásuk van továbbra is nyugaton, akik küldik haza a pénzt, úgyhogy nagyon sok okuk jól élek. Szóval a háború utáni viszonyokhoz képest
nagyon jól érnek a horvátok.
Igen, tehát akkor ezek szerint úgy kicsi összegzésképpen megállapíthatjuk egyfelől, bár ez majd, hogy nem közhelyszerű, hogy szuverenista populizmus az van baloldali is, meg jobboldali is. Pontosan. Fico baloldali jelszavakat hangoztat, Milanovic is ugye szociáldemokrata, hát retorikát folytat, miközben Herbert Kickl jobboldali, Orbán Viktor jobboldali, de ezek szerint miután Milanovic népszerűbb a pártjánál, illetve a mögötte álló szociáldemokratáknál, ezzel szemben gondolom, hogy a horvát demokrata közösség pedig népszerűbb, mint amilyen a mostani elnök jelöltje, hát ugye a számok mutatják ezt, akkor azért valahogy nem nagyon fenyeget egy olyan veszély közvetlenül, hogy Horvátország is csatlakozna ehhez a klubhoz, amit a Német Andrással való beszélgetés vége felé folytattam, és említettük ezt, hogy az osztrák-magyar monarchiának az egyes országai elmennek hát euroszkeptikus vagy szuverenista irányba. Tehát ehhez a Horvátországban nagyon-nagyon ki kellene kapnia ezek szerint a demokratikus közösség elnök jelöltjének, majd a választása, az önkormányzati választásokon is, hogy veszélybe kerüljön az Európa barát kormányzat, ha jól értem így összegezve.
Pontosan így van, úgyhogy azért Horvátország még messze áll ettől, szóval nagyon sok fejleménynek kell egybeesnie, hogy elvezessen egy. Először is én úgy látom, hogy az ellenzéki szociáldemokrata párt, még ha Milanovic vezetné még akkor is, hát ez is megmutatkozott, ez itt idén voltak a parlamenti választások, ahol a horvát demokratikus közösség Plenković már harmadszor nyert, és Jucskán megverte a szociáldemokrata pártot, igaz, nem Milanovic vezette őket. Tehát ettől a vonaltól szerintem Horvátország még beszáll, és a legfontosabb tényező, ha Szerbia orosz párti, akkor Horvátország nehezen kérdezik, hogy arra az oldalán.
Nagyon szépen köszönöm Bódis Gábornak, legjobbakat, minden jót!
Minden jót, köszönöm!
Eurozóna.
És hát végül Gordon István Lengyelország szakértővel beszélgetünk. Jó napot és érdekfeszítő boldog új esztendőt kívánok.
Köszönöm szépen, én is neked is meg valamennyi kedves rádióhallgatónak, és mielőtt föltennéd nekem az első kérdést, remélem nem haragszol meg, engedj meg nekem egy formabontó ötletet.
Tessék.
Ez tulajdonképpen egy kérdés lenne, kivételesen az érészeből, ugye persze, hogy te biztosan tudod rá a választ, de a kedves hallgatók se unatkozzanak, gondolkodhatnak a megoldáson, miközben mesélem. Nos, ismerve a keményen megromlott magyar-lengyel kapcsolatokat, vajon igaz-e, vagy kitalált történet, igaz történetet, vagy kitalált történetet mesélek el a következő egy percben? Erre kell tudni válaszolni. Szóval, fél évente váltják egymást a tagállamok az Európai Unió tanácsának elnökségi posztján, ezt ugye valamennyien tudjuk. A váltásnál úgy szokás, hogy az átvevő személyek mondanak egy rövid üzenetet, köszönetet a másik félről, illetve átnyújtanak valami jelképes ajándékot egymásnak. Nos, a történet szerint, amit most majd elmesélek, Orbán Viktor a búcsúzó uniós magyar elnökség nevében egy kisebb hordocska tokait nyomott Donald Tusk kezébe. Ő pedig egy csodálatos korabeli harci karddal viszonozta a szívélyes gesztust, ahogy ez már a lengyeleknél szokás. Mindez természetesen megelőzte, hogy Orbán Viktor elismerően szólt II. János Pál pápáról, meg a szolidaritásról, aláhúzva, hogy mind János Pál pápa, mind a szolidaritásnak korszakos jelentősége volt a maga idejében. Tusk erre megjegyezte, hogy a lengyeleknek nehéz lesz a magyarokat utánozni, mert hibátlan, hangsúlyozom, hibátlan elnökséggel leptek meg mindenkit a fél év alatt. Nos, szabad a gazda.
Hát, hogyha ez így elhangzott, akkor az legfeljebb a 2011 első felében lezajlott magyar EU elnökség után történhetett, amikor szintén a lengyeleknek adtuk át a stafétabotot.
Hát nem okozott számodra nagy gondot, hogy ezt megfejtsd, de hát ebben én biztos voltam, és szerintem nagyon sok hallgatónk is tudja rá a pontos választ. Hát elnézést, hogy ebben elraboltam pár perc, de hát ugye hihetetlen tűnő több történet ez, mint egy 13 év után, vagy 14 évvel azután, hogy egymás után váltottuk valamikor.
Igen, hát óriásit változott a helyzet, persze, mert gondolom a diplomácia történetben is párját ritkítja, hogy a Soros lengyel EU elnökség hivatalba lépésének az ünnepségére nemhogy nem hívták meg a funkciót eddig ellátó magyarokat, de még meg is üzenték a nagykövetnek, hogy nem látják szívesen őt a ceremónián. Ehhez persze nem egyszerűen csak egy ilyen általános viszonyromlás kellett, hanem az is, hogy Budapest menedéket nyújtson az előző varsói kormányzat hivatali visszaélésekkel vádolt miniszterhelyettesének. Na most a kérdésem az lenne, hogy ha már így szembe került egymással Varsó és Budapest, van-e arra lehetősége Donald Tusk kormányzatának, hogy az elkövetkező fél évben hát alaposan betartson Orbán Viktoréknak? Például hallani-e valamit arról, hogy dűlőre akarnák vinni a Magyarország elleni évek óta elhúzódó eljárást az uniós alapszerződés sokat emlegetett 7-es cikke alapján?
Hát nem olyan bonyolult ez a kérdés. Sajnos ez a válaszom rá, hogy nem bonyolult, mert szerintem Donald Tusk a Romanovszki ügyet biztosan nem fogja elengedni, meg a többit se, és bizonyára nem lesz kíméletes Orbán Viktorral. Nem lehet kétséges, hogy a jogállamiság magyar helyzetét fogja fél évig piszkálgatni Donald Tusk, és akár ez azt is elérheti, hogy Magyarországon ne kapjon uniós pénzeket. Ráadásul van egy olyan segítőtársa ebben a manőverben, mint Radek Sikorski, lengyel külügyminiszter, aki kormányának leghatározottabb, legerőteljesebb és legnagyobb tapasztalatokkal rendelkező tagja, majdnem olyan tapasztalatokkal, olyan nagy-nagy tapasztalatokkal rendelkezik, akár Európai Uniós viszonylatban is Sikorski, és tegnap kiszivárgott egy levél, vagy szándékosan, vagy ahogy ez szokott, szándékosan szivárogtatták, az is lehet, hogy csak valahol rátaláltak egy postaládában, miszerint Sikorski mindenféle kapcsolatot meg javasolja, hogy Lengyelország mindenféle kapcsolatot szüntessen meg Magyarországgal kapcsolatosan, még a kulturálisat is, ez különösen nekem fáj, mint a Varsói Magyar Kultúrás Intézet egykori igazgatójának, mert hát ugye ez már tényleg mindennek a teteje, hogy kulturális kapcsolatokat, hiszen nem biztos, hogy a kulturális intézetben politikai dolgokról kelljen beszélni, vitatkozni, vagy egyáltalán napirendre tűzni.
Igen, hát tehát a kétoldalú viszonyban akkor semmi jóra nem számíthatunk az eddigiek alapján, viszont általában sem könnyű Lengyelország helyzete, mert akkor veszi át az EU soros elnökségét, amikor hivatalba lép Donald Trump,
gondolom.
Igen. Tehát ez okozhat olyan feszültséget, hogy az Európai Unióban, Európában általában a lengyelek számítanak Ukrajna leghatározottabb, legelkötelezettebb támogatójának. Ráadásul Németország bénakacsa, Franciaország kvázi bénakacsa, Lengyelország meg szintén egy jó nagy állam. Tehát a lengyeleknek lenne ambíciójuk, hogy a biztonságpolitikában vezető szerepet, vagy az egyik vezető szerepet töltsék be, hogy Európának mit kell tennie saját biztonsága érdekében, és mit kell tennie Ukrajnát illetően. De hát, hogyha attól kell tartani, hogy az amerikai támogatás Trumppal elenyészik, akkor Lengyelországnak választania kell, holott a lengyelek rendkívül Amerika barátok. Hogy akkor szembe kerül-e Washingtonnal, vagy mit csinál?
Hát ez már egy nehezebb kérdés. Ez egy sokkal nehezebb kérdés, de arra, hogy Lengyelországnak lennének nagy ír a törő vágyai, én azt mondom, hogy ez így ebben a megfogalmazásban nem jó. Lengyelországnak már vannak nagyra törő vágyai, ők pontosan így mentek végig, a lengyel kormány így ment végig, ahogy te elmondtad, hogy igen, Németország, Franciaország lassan partvonalra kívül kerülnek, jön Trump, nézzük meg, hogy hogyan tudunk mi ott Európa élni, hiszen nagy ország vagyunk, mondják a lengyelek, tehát akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk mi vezető nagy hatalom lenni, amiről ők soha nem mondtak le tulajdonképpen, tehát az objektív okok eddig ezt nem tették lehetővé. Most azonban ott a lehetőség. Amerikai-lengyel kapcsolatok. Ne felejtsük el, hogy amikor Donald Trump első kádencia első korszakát, első elnöki idejét töltötte, akkor Duda elnökkel fantasztikusan jó kapcsolatot alakított ki. Olyan jó kapcsolatot, hogy nem tudok még egy másik államfőt felsorolni, akivel annyiszor találkozott négy szemközti találkozón. Meghaladta a tizet. A négy év, Trump négy év alatt a négy szemközti találkozók száma Duda elnökkel. Odáig ment az egész dolog, hogy persze arra ment ki, hogy Lengyelország az Egyesült Államoktól fegyvereket vásároljon, sőt, Dudának a szent meggyőződése volt, hogy Lengyelországnak szüksége van egy katonai bázisra Lengyelországban, sok több ezer amerikai katona állandó állomástatászával. Ugyanakkor kedveskedni akar Trump elnöknek, és azt mondta, hogy ez lesz a Trump erőd, Ford Trump. És nagyon tetszett Trumpnak ez az ötlet, de hát aztán utána Biden került az államok elnöki székébe, így hát ez elmaradt, de az tény, hogy jelenleg már 5000 amerikai katona állomásozik Lengyelországban, hogy hogyan oldották meg, milyen hatalmas összegekből, hogy egy ilyen hatalmas katonai kontingens állandóan ott legyen, hiszen családról, gyerekekről, ellátásról, lakásról, mindenről kell gondoskodni, azt nem tudom. Na most, ezt azért nem nézhették rossz szemmel a mai ország vezetői, vagyis az ország mai vezetői, Tuskék sem. Azt nem tartom valószínűnek, hogy hasonló, jó, mondjuk azt, hogy baráti kapcsolatokat fognak majd ápolni Donald Trumppal, Donald Tuskék, de az biztos, hogy szeretnék a kapcsolatot, a jó kapcsolatot továbbra is fenntartani. És nem fognak semmilyen olyan dolgot elkövetni, amely az amerikaiaknak, vagy Donald Trumpnak a bajszát húzogatná. Tehát vigyáznak ők erre a kapcsolatra, és biztos, hogy előrelépést tesz, meggyőződésem, hogy a lengyel-amerikai kapcsolatok pozitívak maradnak.
Említetted Duda elnököt, aki még májusig van hivatalban, mert aztán május 18-án elnökválasztás lesz, viszont hát kérdezném, hogy milyen ez a társbérlet, társbérletnek szokták nevezni, amikor a politikai színe a kormányzatnak és az államfőnek nem ugyanaz, bár ezt inkább Franciaországban használják, ahol kiterjedtebbek valamelyest a köztársasági elnöki jogkörök, Dudának azért nincs annyi puvoárja, de azért mégis egy csomó ember a helyén maradt a Kaczynski kormányzatból, és akkor ott van Duda, aki még szintén az előző kurzusnak az embere. Tehát végül is hogyan lehet egy ilyen gyors fényképet készíteni, hogyan tudják Donald Tuskék keresztül vinni azokat a reform elképzeléseiket, egyáltalán az elképzeléseiket az előző kormányzatból hátra maradt gáncsoskodókkal szemben.
Hát akkor kezdjük az elején. Azt mondtad, hogy társbérletre jellemző ez a kapcsolat. Hát igen, ez olyan kapcsolat, mint amilyen egy társbérlet szokott lenni. Veszekedéssel, egymás vádolásával, rugdosással, veszekedéssel, egyelőre verekedés még nem volt, az tény, de amilyen rossz csak lehet egy kapcsolat. És ezt én abszolút meg is értem. Az, hogy egy államfőnek, ugye párton felül pártok felett állónak kéne lennie, ezt tudjuk. Na most arnyit Duda elnökről, hogy Kaczynski jelöltje volt, és a mai napig zsebében hordja a biztak könyvét. Ezt tessék így érteni, nem mondott le jog és igazságosság párti tagságáról, hanem is az ötös számú pártakönyv az övé, de valahol ott az elején tartózkodik kettő. Hogy hogyan indult ez az egész társbérlet, arra tipikusan jellemző, hogy az a koalíció, amelyik december 13-án, 2023-án decemberben állhatott össze, az a koalíció már az október 15-i választáson megvolt. Ennek nagyon nagy a jelentősége. Ugyanis minek nevezték a PISZ képviselői Kaczyński Duda elnök a december 15-én megkezdődött kormányzati időszakot? Ugyanis Duda elnök nem engedte, hogy Tusk a kormánybothoz lépjen. Úgy nevezték, hogy december 13-i kormány. Ez magyarul azt jelenti, de főleg lengyelül, hogy december 13-án 1981-ben hirdette ki Jaruzelszky elnök a rendkívüli, vagyis háborús állapotot.
Igen.
Ez az ellenzéknek, ekkor ez háborús időszakká változott, és ez a két hónap iszonyatosan sok kárt okozott Lengyelországnak, csak egyet említek, hogy miután Donald Tusk december 13-án megkezdte valóban áldásos tevékenységét, hogy két héten belül el volt intézve, nem magyarul mondtam, de elintézte ő, hogy Brüsszelbe utazott, és Lengyelország a hetes cikk miatt befagyasztott pénzeit megkapta papíron, megkapta az Európai Uniótól, amelynek kifizetése azóta is teljesen a menetrend szerint folyik, és hatalmas összegeket kapott már eddig is Lengyelország. Na most, ami a továbbiakat illeti, hogy tudta akadályozni Duda elnök, ahogy azt minden köztársasági elnök, neki lényegesen nagyobb szerepe és lehetősége van, mint a magyar köztársasági elnököknek, a lehető legtöbb Szejm által elfogadott, tehát kormánypárti többséggel elfogadott törvényjavaslatot visszadobott. Vagy egyszerűen közölt, hogy nem engedi. Kész, lezárta az ügyet. Na most így kormányozni nem lehet. Mit tesz erre egy kormány? Ugye Tuskék nem avval a szándékkal álltak a kormányrúd mögé, hogy majd ők megváltoztatják úgy a világot, hogy törvénytelenségeket hajtanak végre, ugyanúgy, mint elődeik. Hanem normálisan, becsületes úton akarták ezt végrehajtani. Most nem mehetek bele a részletezésébe, elég legyen annyi, hogy nem minden döntést, törvényt hajtottak végre. Azt nem akarom mondani, hogy törvényes úton, mert az ügyvédek, a saját ügyvédeik egy része azt mondta, hogy ha így gondoljuk, akkor meg lehet csinálni, ha úgy gondoljuk, akkor nem lehet megcsinálni. Na most Tusk így gondolta. És nagyon sok olyan döntést kellett meghoznia, amivel olyan helyeken, ahol ez lehetséges volt, túlsúlyt szerzett magának, és olyan törvényeket, amelyek az új kormány mindennapi munkájához szükségeltettek, azt ő meg tudta oldani.
Tehát ez ilyen egy veszőfutás magyarán.
Ez a Dudának az álmokfutása, illetve Tusk kormány, igen, hát egyszerűen elképesztő, hogy mi menne keresztül. Nincs egy nyugodt nap, amikor ne lenne valamilyen balhé, mindenért az ellenzék megpróbál, mindenben az ellenzék megpróbál betenni az új ennek a kormánynak.
És ez egyben garanciája annak is, hogy többször fogunk még beszélni Lengyelország dolgairól. Nagyon szépen köszönöm Gordon Istvánnak, szervusz, legjobbakat kívánok.
Szervusz, köszönöm szépen.
Eurozóna.
Ez fért bele a mai Eurozónába, Lehocki Mirjam, Túri Lui és Bencsik Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpáti János.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.